Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A parlament lezárta a kormánypártok által benyújtott gyermekvédelmi törvénycsomag tárgyalását. A fideszes Selmeci Gabriella a zárszavában szükségesnek nevezte a szigorú és alapos átvilágításokat, valamint támogatta azt, hogy a büntető törvénykönyv szigorítását az alapítványi és egyházi intézkedésekre is terjesszék ki. A szűrőprogramokkal kapcsolatban megjegyezte, a szolgáltató fog szűrni, és a legveszélyeztetettebb 8-12 éves korosztálynál még nem jellemző, hogy meg tudnák kerülni a programokat. A javaslattal nem csak a büntető törvénykönyvet, hanem 22 törvényt is módosítanak. Orbán Viktor Kaposváron folytatta vidéki kampánykörútját, megbeszélést folytatott Szita Károly polgármesterrel, és találkozott a kaposvári választópolgárokkal, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő kiemelte, borotva élen táncol a világ, a béke és egy mindent elpusztító háború határán van az emberiség. Békét kell teremteni, és mivel a nyugat finanszírozza a háborút, nekik kell tenniük a befejezéséért is, az európai intézményekbe békepárti jobboldali képviselőket kell küldeni a baloldali háborúpártiak helyett, szögezte le. Magyarország és Tadzsikisztán megállapodást írt alá a biztonsági együttműködésről és a bűnözés elleni harc koordinálásáról, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Dusanbéban. Szijjártó Péter tadzsik kollégájával folytatott egyeztetését követően leszögezte, Tadzsikisztán is a mielőbbi ukrajnai békekötés pártjánál. Mielőbb le kell zárni a fegyveres konfliktust az atomháborús őrület megelőzése érdekében, és ehhez a békepárti erők előretörésére lenne szükség az európai parlamenti választáson, jelentette ki a tárca vezető is, hozzátéve Magyarországon is minden eddiginél fontosabb talán, hogy az emberek a szavazóurnákhoz járuljanak június 9-én. A Magyar Honvédség az orosz-ukrán háború tapasztalatai alapján fejleszti meglévő eszközeinek képességét, ismertette a Honvéd vezérkar főnöke az M1 állami televízióban. Kiemelt hangsúlyt fektetnek a drónok alkalmazására, illetve a dróntámadások elhárítására, és vizsgálják a mélységi csapásmérő eszközrendszerek alkalmazását, mondta el Böröndi Gábor. Volodymyr Zelenszkij elismerte, hogy Ukrajna addig nem lesz képes NATO taggá válni, amíg az Oroszországgal vívott háború tart, írta a Korrespondent. Előzőleg be nem jelentett látogatáson az ukrán elnöknél járt Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára. Az uniós helyreállítási terv célja a gyors segítségnyújtás a tagállamok gazdaságainak, ezzel szemben a források jelentős részét a bizottság még nem tette elérhetővé, jelentette ki Varga Mihály, miután hivatalában fogadta az európai számvevőszék elnökét Tony Murphyt és a szervezet magyar tagját Pelszné Gál Ildikót. A pénzügyminiszter jelezte, a gazdasági növekedés újraindításával folytatják a költségvetési hiány és az államadóság csökkentését, így a magyar adósság szint tartósan az uniós átlagnál kedvezőbb marad. A bruttó hazai termék a gazdaság teljesítménye 2024 első negyedévében a nyers adatok szerint 1,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az első becslés alapján. Az előző negyedévhez képest a GDP 0,8%-kal bővült. Új, eddig ismeretlen kőolajlelő helyet fedezett fel a MOL és az ONGD túra közelében, ahol elkezdődött a próbatermelés. Jelenleg körülbelül napi 1000 hordó kőolajat termelnek ki, amit a Dunai finomítóban dolgoznak fel. Az egészségügyi adatvagyon kezeléséhez szükséges informatikai fejlesztésekre 7 milliárd forint vissza nem térítendő forráshoz jut az Országos Kórházi Főigazgatóság. A cél az egészségügyi adatok hatékonyabb kihasználásának elősegítése, beleértve az adatok felhasználását, a szakrendszeri fejlesztéseket, az irányítási rendszerek kialakítását, valamint az adatvagyon gazdasági, tudományos és ágazati felhasználását támogató informatikai megoldások létrehozását. Az MVM 369 milliárd forint adózott eredménnyel zárt tavaly, a 2022-es 72 milliárd 700 millió forint után, derül ki a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett konszolidált éves jelentésből. Az energetikai szolgáltatók konszolidált árbevétele 5079 milliárd forintra csökkent tavaly, a megelőző évi 7647 milliárdról. Több száz tüntető foglalt el a Kolumbia Egyetem főépületét, ahol elbarikádozták magukat. Az ablakokból nagyméretű intifáda, azaz Izrael elleni palesztin felkelés feliratú transzparenst függesztettek ki, és palesztin zászlót tűztek ki. Előzőleg a Yale, az Észak-Karolinai, a Texasi, a Virginiai és a Pennsylvániai Egyetemen is Izrael ellenes incidensek történtek. Összesítések szerint az Egyesült Államok mintegy 200 intézményén indultak palesztin párti tüntetések. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, de egyre több fátyol és gomoly felhő alakul ki. Csapadék nem várható, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa buzdítása a rendi nagygyűlések vezetőihez. Tüzes lélekkel, hogy lángot szítsatok. A Szent Atya fogadta az olasz katolikus akció 60 ezer fiatalját. Erősítsétek az ölelés kultúráját. Szeretem papjaimat, mert hűségesek. Interjú a múlt heti Magyar Nemzeti Zarándoklaton részt vett Ternyák Csaba egri érsekkel.
Ferenc pápa rendi nagygyűlések vezetőihez. Tüzes lélekkel szolgáljatok, hogy lángot szítsatok. A Szent Atya április 29-én hétfő reggel kiallgatáson fogadta a Canusianus Caritas fiai férfi rend és a Szent Gábriel testvérei férfi kongregáció nagykáptalanjainak tagjait, akiket gyökereik hűséges ápolására és azok mai körülményekhez való figyelmes alkalmazására emlékeztetett.
Saluto con gioia a tutti voi, figli della carità canossiani e fratelli di San Gabriele.
Ferenc pápa együtt fogadta a 250 és 300 éve alapított férfi szerzetes kongregáció rendi nagygyűlésének tagjait, akiknek feladata, hogy az alapítóik szentileg sugallta eredeti szándékait hűségesen ápolják és őrizzék. A nagykáptalan mindig kegyelmi pillanat, mondta a pápa, amelyet a lélek iránti engedelmességgel kell megélni, a múlt hálás emlékezetével kell figyelni a jelenkor jeleire, amit nyitott szívvel kell aztán használni a jövő iránt nyitott megújítás jegyében. Múlt, jelen és jövő egyszerre lép a káptalan valóságába, hogy emlékeztessünk, hogy megkülönböztessünk és hogy tovább lépjünk. A pápa örömmel látja a férfi kanossziánusok Krisztus követését, akik a 250 éve született, anyai ágon, magyar származású, kanosszai Szent Magdolna nyomdokain haladnak. Az ő kora sem volt a mainál könnyebb, állapította meg a pápa, és célkitűzése ma is érvényes. Megismertetni és megszerettetni Jézust azokkal, akik azért nem szeretik őt, mert nem ismerik. A Szent Atya azt kérte tőlük, hogy dolgozzanak együtt a Canossianus rend női tagjaival és az elkötelezett világiakkal, akik a rend lelkisége szerint élnek. Szemeiket vessék a keresztre feszített Krisztusra, karjukat nyissák meg a szegények felé, lássák rajtuk Jézus sebeit, és azokból lassan kiolvashatják majd a követendő utat. Tegyék ezt mindenek előtt tüzes lélekkel, hogy aztán lángot szítsanak.
Come ci hanno insegnato anche San Luis Maria Grignon di Montfort.
A Szent Gabriel testvérei férfi kongregációt Montforti Grignon Szent Alajos Mária és Gabriel de Chaez atya alapította mintegy 300 éve világi hívekkel együtt, hogy lelki szolgálataikon keresztül segítséget nyújtsanak emberi, társadalmi és nevelési síkon, kiemelt módon a vakok és süketek számára, közel 1000 renta közreműködésével, akik szerte a világ 34 országában szolgálnak. Rendi nagygyűlésük mottója: meghallgatni és bátran cselekedni. A pápa az alapítók három kulcsfogalmát idézte, amely mint egy értékes triptikon egyúttal iránytűként is szolgál, és ez a három kifejezés: Isten egyedül, a kereszt és végül Mária.
Ferenc pápa az Olasz Katolikus Akció fiataljaihoz: erősítsétek az ölelés kultúráját. Április 25-én csütörtökön délelőtt a Szent Péter téren találkozott a pápa az Olasz Katolikus Akció mintegy 60 ezer fős közösségével, akik a tárt karokkal zarándoklat keretében érkeztek Rómába. Az elmaradt vagy elutasított ölelések akár háborúkhoz vezetnek, míg Isten ölelése megment minket, és vannak olyan ölelések, találkozások, amelyek megváltoztatják életünket. Múlt héten csütörtökön reggel érte el csúcspontját a magyar nemzeti zarándoklat, amikor Ferenc pápa a 6. pálteremben fogadta az 1200 magyar zarándokot, akiknek ezt követően Erdő Péter bíboros a Szent Péter bazilikában, a katedraoltárnál mutatott be ünnepélyes szentmisét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a kísérő papokkal koncelebrálva. Erre az időre lezárták a bazilikát a látogatók előtt, ugyanis közvetlenül a magyaroknak tartott audiencia után a Szent Atya térre sietett, hogy találkozzon a 60 ezer lelkes olasz fiatallal, akik a Katolikus Akció zarándoklatán vettek részt.
Cari amiche e amici dell'Azione Cattolica, buongiorno e benvenuti.
Az ölelés az emberi tapasztalás egyik legspontánabb kifejeződése. Az első ölelést a szüleinktől kapjuk, majd Isten nagy ölelése vesz körül minket óvó szeretettel. A Szent Atya az ölelés három típusáról beszélt, az őt énekekkel, örömújongással fogadó ifjúságnak, melyek a hiányzó ölelés, a mentő ölelés, és az az ölelés, amely megváltoztatja az életünket. A barátság és a befogadás érzéseit közvetítő ölelést nem mindig érti meg és fogadja el a társadalom, gyakran ellenállásba ütközik, és ez konfliktusokhoz is vezethet, állapította meg a pápa. A háborúk gyökerében is gyakran hiányzó vagy elutasított ölelések állnak, amelyeket előítéletek, meg nem értés és gyanakvás követ, míg végül a másikban ellenséget látunk. És ez sajnos napjainkban a szemünk előtt zajlik túl sok helyen a világon. Jelenlétetekkel és munkátokkal viszont mindenkinek tanúskodhattok arról, hogy az ölelés útja az élet útja, mondta a fiataloknak a Szent Atya.
Adesso vediamo l'abbraccio che salva. Abbracciarsi significa esprimere valore.
A második fajta ölelés az üdvösség. Ez akkor történik, amikor az ölelés gesztusához tartozó pozitív értékek kiegészülnek a hit dimenziójával, melynek középpontjában Isten irgalmas ölelése áll, mely megment, üdvözít minket, és amelyet Jézus megmutatott nekünk életáldozatával, amikor kereszthalált halt értünk. Ezzel példát adott nekünk, amelyet követnünk kell. Ezért hát ne veszítsük szem elől az atya ölelését, amely üdvözít, az élet paradigmája és az evangélium szíve, a szeretet radikalizmusának modellje, amely Isten ingyenes és mindig bőséges ajándékából táplálkozik és nyer ösztönzést.
Fratelli, sorelli, lasciamoci abbracciare dal Signore, lasciamoci abbracciare da Lui, come bambini.
Kedves testvérek, mint a gyermekek, hagyjuk, hogy ő átöleljen minket. Valamennyiünk szívében van valami a gyermekből, akinek szüksége van az ölelésre. Hagyjuk, hogy átöleljen minket az Úr, és így az Úr ölelésében megtanuljuk, hogyan öleljük át a többieket. Életünk során sokszor egy adott vagy kapott ölelés óriási hatással volt ránk, olyannyira, hogy megváltoztatta életünk folyását. Így történt ez Assisi Szent Ferenccel is, aki azután döntött úgy, hogy követi Krisztust, miután magához ölelt egy leprás beteget. Ez a katolikus akció szervezetére is igaz, mely az irgalmas szeretet ölelésében találja meg közös nevezőjét. Ez lévén Krisztus tanítványainak egyetlen lényeges ismertetőjele. Ez a szeretet hassa át minden erőfeszítésüket és szolgálatukat, hogy hűek maradjanak hivatásukhoz és történelmükhöz, ezáltal a változás konkrét jeleit vigyék el a társadalmi élet minden szintjére. Ferenc pápa ezt az ölelés kultúrájának nevezte, amelyet a személyes és a közösségi életben egyaránt alkalmazva erősíthetik az egyházat és a társadalmat. Megújíthatják családi és iskolai kapcsolataikat, a kiengesztelődés és az igazságosság folyamatait, törekedve a szeretet közösségre és a kölcsönös felelősség vállalásra egy békés jövő érdekében.
Mi fa venire in mente il sinodo. E penso al sinodo in corso che giunge alla sua terza tappa la più.
Beszéde végén a pápa a szinódusra utalt, látva a nagyszámú közösséget. Immár harmadik állomásához közeleg a szinódus. Ez lesz a legnehezebb és legfontosabb, a prófétai szakasz. Ez azt jelenti, hogy az eddig végzett munkát le kell fordítani konkrét döntésekre, amelyek lendületet és új életet adnak az egyház mai missziójának. Ennek a szinódusnak azonban a legfontosabb eleme a szinodalitás. Ezért a lélektől áthatott emberekre van szükség, a közelgő szent év mottójaként a remény zarándokaira, szinodális férfiakra és nőkre, akik képesek párbeszédet folytatni, kérdéseket feltenni, együtt keresni és találni új és embert próbáló utakat. Legyetek tehát a szinodalitás atlétái és zászlóvivői egyházmegyéitekben és plébániátokon, hogy teljesen megvalósítsátok ezt az utat, biztatta még az olasz katolikus akció fiataljait a pápa. Szeretem papjaimat, mert hűségesek. Interjú a múlt heti Magyar Nemzeti Zarándoklaton részt vett Ternyák Csaba egri érsekkel.
Ternyák Csaba egri érsek atyát kérdezem, a lassanként véget érő Magyar Nemzeti Zarándoklat egészéről, hangulatáról, három egymást követő napon, három gyönyörű szép szentmise, ma csütörtökön pedig a Szentatyával való találkozás, a kihallgatás a hatodik Pál csarnokban. Miért intette meg érsek atya a szívedet?
A pápával való találkozás az mindig egy különleges öröm, hiszen mi benne Krisztus földi helytartóját látjuk, és a mai Pétert. A pápa Péter utóda, és ilyen módon ő az, aki ma számunkra közvetíti Szent Péternek a jelenlétét, és jelen valóvá teszi. Ezért mi úgy tekintünk rá, mint Péterre. Ő a mai Péter. És aztán ezekben a napokban eszembe jutott, hogy hát egy évvel ezelőtt azt ígértük, azért imádkoztunk, az volt a mottónk, hogy Krisztus a jövőnk. És hát most a jövőben élünk, tavalyhoz képest ez már a jövő. És nekünk még mindig Krisztus a jövőnk. A jelenünk is, a múltunk is, a jelenünk is, és a jövőnk is Krisztus. És ez az, ami eltölt bennünket végtelen hálával, örömmel és bizalommal Jézus Krisztusban, aki mindig hűséges. Ő a hűséges tanú, aki aki ott áll mellettünk, aki erősít bennünket, aki bátorítást ad nekünk, hogy hűségesek legyünk hozzá. És ez történt ma, amikor Péter apostol utódával találkoztunk. Ő is a derűs lelkével látjuk, hogy fizikailag mennyire összetört állapotban van, de sugárzik belőle az öröm, sugárzik belőle a Jézus Krisztusnak való odaadottság, és ez mindannyiunkat megerősít, hogy jó ott lenni az ő közelében, mert azt érezzük, hogy egy biztos támasz, egy biztos példa mindannyiunk számára.
Az érsekséged hogyan élte meg a tavalyi pápalátogatást, még távolról is, és van-e valami idézőjelbe téve hozadék a gyümölcse, szebb szóval, az ő látogatásának, amely Budapesten keresztül valójában az egész magyar katolikus egyháznak szólt, minden magyar katolikusnak, még a határon túliaknak is, és hát különösképpen bennünket, papokat is megérintett.
Részt vettünk természetesen a látogatáson, mint ahogy mindenki minden egyházmegyéből nagyon sokan a pápa látogatáson, és örömömre szolgált, hogy azon a zarándoklaton, amit most szerveztünk, munkatársaimmal együtt eljöttünk, jó pár tucatnyian jött egy teljes busz a munkatársakkal, többen repülővel, és hát bizonyos értelemben úgy tekintek a pápa látogatásra, és erre a mai találkozóra a Szentatyával, hogy ott ült az első sorban az a 7 diákónusunk, akiket másfél hónap múlva június 22-én fel fogok szentelni az immár megújuló Egri Bazilikában.
Most 7 diákonus szentelsz pappá?
7 diákonus szent. Itt volt, ott volt mind a 7, és hát öröm volt, mondtam nekik a látogatásul, amikor a Szentatya elment, így kihúztam magamat, és kifeszítettem a mellemet, mondom, büszke vagyok rátok, hogy itt voltatok, hogy itt vagytok, és jókedvűek vagytok, derűsek vagytok, és a Szentatya megerősített benneteket is. Az a 3 nincs itt, akiket diákonussá fogok szentelni, úgyhogy 10 állnak majd ott a szentelési oltár előtt, 3 diákonust és 7 papot szentelhetek Isten kegyelméből. Úgy gondolom, hogy ez bizonyos értelemben tekinthető a pápa látogatás gyümölcsének is.
Ahol élet van, ott van hivatás is, ezt II. János Pál pápa olyan sokszor, olyan szeretettel ismételte. Ha már egyszer az ő neve gondviselésszerűen szóba került, te az ő szárnyai alatt szolgáltál. Sok év eltelt az ő hazaköltözése óta. Mit őrzöl meg a szívedben, és a katya róla, Szent II. János Pál pápáról?
Nagy-nagy szeretetét és hálát az ő irányába. Most itt vagyunk a Szentpéter Bazilika sekrestjéjében. Itt van egy kis kápolna, és hát eszembe jut a több évtizeddel ezelőtti püspök szentelésem, amikor rám tette a kezét, és hát ez egy életre szóló élmény, megerősítés, bátorítás, hogy fiatal emberként kiválasztotta arra annak idején, hogy a püspöki szolgálatban részesítsen, és aztán később munkatársa is lehettem. Bizonyos értelemben, és ez biztos a Ferenc pápa se venné rossz néven, ha itt hallaná, bizonyos értelemben én a II. János Pál pápára mindig úgy tekintek, mint az én pápám, mert vele közvetlen személyes kapcsolatba is kerülhettem, ami hát kitüntető volt. Ugyanakkor az embert alázatra is készteti. Jó visszagondolni rá, és kérni az ő segítségét, aki ott van a szentek körében és a nagypápák körében Isten országában, hogy járjon közbe az egyházmegyéért, az egri főegyházmegyéért, természetesen az egész magyar egyházért, az egész világegyházért, meg hát az én személyemért is.
Mint főpásztor, mit tudnám most szólni papjaidról? Milyen a kapcsolatod velük, és milyenek találod őket?
Nagyon jó fejek. Nagyon jó fejek a papjaim. Nagyon szeretem őket, és megbocsátják nekem azt, hogy én nem gyakran látogatom őket. Ők viszont szívesen látogatnak engem, és tudják, hogy mindig az atyai házba jönnek. Ugyanakkor természetesen mindig megyek mindenhova, hová hívnak, de úgy nem szoktam menni, hogy egyszer csak megjelenek váratlanul. Nagyon szeretem a papjaimat, mert hűségesek. Istennek legyen hála, nem akarok dicsekedni, nem akarok számokat mondani, de hűségesek a papjaink, és ez a legfontosabb.
A jó egri hívekről utolsó gondolatként.
Jó egri hívek alig várják, hogy megtölthessék az egri bazilikát, amelyik hát néhány hét múlva lehull az a fátyol, az a kerítés, az a válaszfal, amelyik a felújított és a felújítás alatt lévő részét a bazilikának elválasztja, és ismét a maga teljes pompájában fog ragyogni előttünk, és ott imádkozhatunk és dicsőíthetjük az Urat azzal a felirattal, ami a bazilikánk homlokzatán látható. Azzal hívtam meg szeptember 28-ára egy egyházmegyei nagy találkozóra az egyházmegyém híveit, hogy venite adorimus dominum, jöjjetek, imádjuk az Urat. Ez lesz a nagy ünnep, amikor a bazilika megáldására majd sor kerül.
És akkor köszönöm a jó ízű és lelkes szabaidat, Isten áldjon meg lelkipásztori érseki szolgálatodban, és adjon további igazi örömöket.
Köszönöm szépen.
Ternyák Csaba egri érsekkel Páter Bértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Sagt kom till mig du som strever och jag vill ge dig ro. Han ska bevara dig från allt ont, ge dig styrka när du är svag. Trots ditt svek, dina nederlag, är hans nåd.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató a küldetésről és a hivatásról elmélkedik a Káli Gártonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Uram, add, hogy egymásnak nyújtsuk kezeinket, hogy az a föld, ahol te emberként jártál, emberibb legyen. Uram, add, hogy megfoghassuk szorosan a te feketének tűnő kezedet, hogy a föld a remény gyümölcseit hordozhassa, és ebből minden ember vegyen. Uram, add, hogy szorosan fogjuk a te fehérnek tűnő kezedet, hogy kinyíljanak a rügyek, a virágok, s ezekben az öröm és az igazságosság ne rejtve legyen. Uram, add, hogy szorosan fogjuk a te színesnek tűnő kezedet, hogy ahol az utak keresztezik egymást Afrikában, Ázsiában, Európában, Amerikában és Óceániában, a föld minden lakója az összes kontinensen jobbá váljon, és ez a növekedés és ima közös útja legyen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Látható itt előttetek egy doboz. A doboznak az oldalain szótagok vannak. Ezekből a szótagokból milyen feliratot tudnátok formálni, ami az egyházzal kapcsolatos értelmes szó lenne, valamint, hogyha a T és a K betűk is olvashatóak lennének ezeken a szótagokon kívül.
Így a küldetés szót tudjuk olvasni.
Véleményetek szerint mi a különbség a feladat, a foglalkozás és a hivatás szó között?
A feladat az egy olyan dolog, amit adnak neked. A foglalkozás pedig amit csinálsz és szeretsz is csinálni. És a jövedelmedet ez biztosítja, ez a foglalkozás.
A hivatás az, ami nem csak az anyagiakról szól, te eldöntötted, hogy te azt csinálni fogod, és segíteni fogsz vele másokat. És nem feltétlen a földi javak miatt, hanem azért, hogy másoknak jobb legyen az életük.
A feladat tehát egy elvégezendő tennivaló, ami időt, figyelmet és szaktudást igényelhet. Mindennapi életünk során sok feladatot kell teljesítenünk. Ezek milyen feladatok lehetnek, Melanie?
Ezek lehetnek egyszeri vagy ismétlődő tevékenységek, amelyek kötelességből önmagunk vagy mások elvárása miatt végezzük.
Ezeknek a feladatoknak az elvégzése és az eredménye számon kérhető. Feladatot jelent, amikor tanulunk, amikor házi munkát végzünk, vagy kertben tevékenykedünk. Például feladat egy matematikai példa megoldása, vagy a hangszeren való rendszeres gyakorlás, vagy a tanulás, és emellett az állapotbeli kötelességeink teljesítése is. Aztán egyes számítógépes játékok az akadályok legyőzését ugye küldetésnek szokták nevezni, de valójában ezek egyszeri feladatok, amelyeket teljesíteni kell a továbbjutáshoz. A foglalkozás tehát egy rendszeres munka, amiért fizetést kapunk. Milyen tevékenység ez igazából, Melanie?
Olyan tevékenység, amely saját magunk és a családunk megélhetését biztosítja.
Ti milyen munkát végeznétek szívesen?
Én a házi munkát szoktam szívesen végezni. Tanulás az nehéz nagyon, de rajta vagyok azon is a házi munkában, meg segítek a szüleimnek, vagy amiben tudok.
Én nagyon szeretem, amikor jön a tavasz, és lehet a kertben dolgozni. Én azt sokkal nagyobb kedvel csinálom, mint bent a házban, mert hogy akkor a házunk környezetét tesszük szebbé, és valahogy mindig is elragadott engem a természet.
Én azt szeretem, amikor nyáron a kertet szoktuk anyáékkal gondozni, locsolni, és szerintem ez nagyon jó, mert amikor kimegyek a kertbe, azt látom, hogy minden zöld és olyan szép. Van egy saját növényem is, amit nagyon szeretek.
Még a házi munkában azt szeretem nagyon, hogy amikor hétvégén a mamáiknál vagyunk, és ugye tavasszal elültetik a kertben a borsót, a répát, bármilyen zöldséget, és én is nagyon szeretem locsolni őket, segíteni a mamáiknak.
Én a kertben nagyon nem szeretek tevékenykedni, inkább a házi munkában segítek a szüleimnek.
Én nagyon szeretem mondjuk elrendezni a szobákat, vagy rendszerezni a dolgokat, mert jó érzéssel tölt el. Lehet, hogy ez nem olyan nagy foglalkozás, de nagyon szeretem mondjuk, hogyha a szobát kicsit átrendezem, hogy máshova teszem, tolom az ágyakat, a szekrényeket, és így én ezt szeretem csinálni.
Minden foglalkozás egyszerre kenyérkereset és a másik ember szolgálata is. Vannak azonban olyan munkák, amelyekben a másik ember szolgálata minden más szempontot háttérbe szorít. Ezt nevezzük hivatásnak, hiszen ahogy Barna is mondta, a hivatás elsődleges célja nem a pénzszerzés, és nagyon ideális esetben a foglalkozás és a hivatás egybeesik. Általános értelemben akkor mit mondhatunk el erről, Melanie?
Az ember mindennapi elköteleződést kívánó feladata, melyet lelkiismerete és legjobb tudása szerint tölt be.
Vallási értelemben pedig a hivatás mit jelent?
Isten terve az életünkben, amit felismerünk, elfogadunk és hosszú távon megvalósítunk. A hivatás a hívszóból ered, Isten mindenkit megszólít, és konkrét feladatot ad neki. Ennek teljesítése az emberek szolgálatára szól, és elősegíti üdvösségünket. Hivatásunk megtalálásához alapos mérlegelés, tehetségeink felismerése, belső indítatás és érdeklődés szükséges. Felismeréséhez adottságainkon kívül az imádságban is útmutatást kapunk.
Nézzük meg, hogy az alábbi állítások közül mi az igaz és melyik a hamis. A taxisofőr munkája lehet hivatás is. Ez szerintetek igaz vagy hamis?
Igaz, mert hogyha valakinek nincs autója, és nem tud elmenni, vagy fontos, és most nem éri el a vonatot vagy a buszt, akkor a taxival szívesen el tud menni.
Édesapának vagy édesanyának lenni az hivatás. Igaz vagy hamis?
Szerintem ez igaz, sőt ez természetesen igaz, mert ez az életben a legszebb hivatás.
A hivatás felismeréséhez tanulmányokat kell végezni.
Szerintem ez hamis, mert ez önismeretben mutatkozik ki.
A bíró, aki vitás kérdésekben igazságot tesz, mindig hivatásból teszi.
Ez szerintem hamis, mert ő ezeket a döntéseket azért hozza, mert neki a törvénykönyv szerint kell cselekednie, és nagyon sokszor van az szerintem, hogy a bírók nem értenek együtt az ítélettel, de nekik meg kell hozni, mert a törvényekben ez van megírva.
A munka mindig hivatás, igaz vagy hamis?
Ez hamis, mert lehet olyan munkád is, amit nem szívesen csinálsz, és csak a pénzért csinálod.
A közlekedési rendőr, aki egyes esetekben büntet, hivatásból teszi.
Ez hamis, mert ő is azért teszi, mert úgy van megírva a szabályokba és a törvényekbe. Nem azért, mert ő azt szeretné, hanem neki az a munkája, hogy betartassa a szabályokat, és ő azért kapja a fizetését.
Másokra szeress általam, oda hit elveszett, oda küldj velem életet, küldj uram, s mindig légy velem. Itt vagyok, engem küldj uram, ragyogjam fényed másokra, szeress általam. Két szemem, de tudom, bennem élsz. Nem félek, mert te vezetsz. Mutatod utam. Követlek. Engem küldj, uram. Oda küldj velem
Isten különböző életállapotokban hívja az embereket, amelyek örömmel és alázattal, áldozattal is járnak. A szülők meghívást kapnak a család alapítása és gyermekeik felnevelésére. A papok és a szerzetesek sajátos feladatuk, hogy Isten és a felebarát kifejezett szolgálatát beteljesítsék. A hivatásokat nem lehet rangsorolni. Miért?
Mert teljesen személyre szólóak.
A pénzkereső munka is lehet hivatás, amennyiben hosszú távon szeretettel és odafigyeléssel végezzük. Szerintetek kereszténynek lenni is hivatás?
Kereszténynek lenni önmagában hivatás, másoknak is meg kell mutatnunk Isten szeretetét. Minden megkeresztelt személynek megbizatása van arra, hogy húsvét örömét megélje és terjessze.
Ti beszéltetek-e már valakinek Jézusról?
Az egész családom keresztény, és nekem szokták hirdetni az Úrnak az igéit, meg szoktak mesélni a csodáiról is, hogy miket tett, meg hogy szokták mondani, hogy én is tőle vagyok, és én az ő gyermeke vagyok, és én is szoktam beszélni másoknak, hirdetni ugyanazt, amit én hallok.
Én a szüleimtől és a nagyszüleimtől hallottam először még nagyon kicsi koromban Istenről és Jézusról, és én már kiskorom óta ebben vagyok nevelve.
Mit gondoltok, hogy mit jelent a küldetés fogalma?
Általános értelemben egy kitűzött cél, jelentős feladat, amely egy személy vagy csoport tevékenységének értelme, hajtóereje.
Keresztény értelemben mit jelent a küldetés?
A küldetés elköteleződés, feltételező megbízatás.
Az ember a küldött, Isten a küldő, és az egész világ a címzett, az üzenet pedig nem más, mint az evangélium. A küldetés latinul misszió. Az egyház tehát a tagjait arra hívja meg, hogy mindenki a saját helyén és az adott körülményei között tanúságot tegyen a hitéről. Ezen túlmenően ige hirdetőket küld, hogy felébresszék és megkereszteljék az embereket. Így formál újabb és újabb keresztény közösségeket. A küldetés mozgás, dinamizmust feltételez. Ez nem egyszerű marketinget vagy új fizetőtagok toborzását jelenti, hanem azt, hogy a megbízottak azt a hitet adják tovább, amit Jézus kapott az atyától. Az emberek az evangéliumon keresztül Krisztussal találkoznak, tehát Isten üzenetét hallják. Vannak misszionáriusok. Kik ők sajátos értelemben?
Azok a személyek, papok, szerzetesek, világiak, akik az egyház megbízásából távoli vidékeken szavaikkal és tetteikkel hirdetik Krisztust. Az otthoni lakosságot bekapcsolják a katolikus közösségbe.
Általános értelemben mit jelent a misszionárius fogalma?
Minden megkeresztelt ember küldetést kapott arra, hogy életével ő is tanulságot tegyen a feltámadottról.
A mi feladatunk is tehát az, hogy hirdessük az Isten evangéliumát, az igét. Van egy különleges ember, egy különleges misszionárius, aki a 20. század szentje. Ő nem más, mint Teréz anya, aki a mai Macedónia területén született, 18 éves korában missziós szerzetes rendbe lépett. Földrajz tanár lett az indiai Kalkuttában. 2 évtizeden át tanított, amikor egy utazás megváltoztatta az életét. Hogyan történt ez, Melanie?
Vonattal ment egy másik városba. A harmadosztályú vasúti kocsikban, mint mindig, teljes zsúfoltság volt. A leszegényedett, beteg, elhagyott embereket látva határozott késztetést érzett, hogy a város szélére, a lepusztult negyedbe költözzön. A szerencsétlen emberek közötti szolgálatával akarta tükrözni Isten szeretetét.
Hogyan viszonyultak Teréz anyához a környékbeli emberek, Eszter?
A környékbeli lakosság vezetői eleinte nem nézték jó szemmel. Mit akar közöttük a keresztény nő? Érthetetlen volt számukra, miért megy el a betegekhez, miért ápolja a haldoklókat. El akarták lehetetleníteni munkáját. Teréz anya nem torpant meg, ellenfelei a város vezetőségénél is feljelentették. Azt állították, hogy a betegek ápolása során másokat is megfertőz, terjeszti a kórokozókat. Egy alkalommal a rendőrfőnök váratlanul meglátogatta. Teréz anya éppen egy haldokló tápolt.
A nyomortelepen a hivatásból végzett munkájához többen csatlakoztak, ezért megalapította a szeretet misszionáriusainak szerzetes rendjét. Életüket az imádságnak és a nincstelenek szolgálatának szentelték. Amikor mindennapjaikról kérdezték, azt mondta, a szociális gondozók és közöttük az a különbség, hogy ők valamit cselekszenek, mi pedig valakinek cselekszünk. Minden, amit csinálunk, Jézusért van. Életünknek ez az értelme. A nap 24 órájában Jézust szolgáljuk. Tevékenysége miatt 1979-ben megkapta a Nobel békedíjat. Kérésére a ceremónia után a szokásos ünnepi vacsorát nem tartották meg, hanem árát szétosztották az éhezők között. Mit tudunk ma a szeretet misszionáriusainak rendjéről, Melanie?
A szeretet misszionáriusának rendjéhez ma már 4000 apáca tartozik. Az 5 földrész csak nem 150 országában, köztük Magyarországon is jelen vannak. Gondoskodnak a szegényekről, ápolják a betegeket, segítik a hajléktalanokat, szállást adnak, ételt osztanak. Áldozatos tevékenységükhöz az imádságukból nyernek erőt.
És naponta elimádkozzák Assisi Szent Ferenc fohászát, hogy a fele barátaik körében a békét és a szeretetet elő tudják segíteni. Most már ti is látjátok, hogy a mindennapjaink során számtalan feladatot kell megoldanunk. Életünkben fel kell ismernünk Isten tervét, és abban kell elsősorban kibontakoznunk. Ehhez a felismeréshez az imádság nagyon sokat segít, hogy a hivatásunk akár a küldetésünké is válhasson. Ne felejtsétek el, hogy minden megkeresztelt ember meg van bízva azzal, hogy keresztény hitéről tanúságot tegyen, és másokat is elvezessen Krisztushoz. Hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez, Assisi Szent Ferenc imájával.
Uram! Tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét. Ahol széthúzás, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot. Ahol kételj, oda hitet. Ahol kétségbeesés, oda reményt. Ahol árnyék, oda fényt. Ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigaszra várjak. Inkább én törekedjek megértésre, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat feledve találjuk meg magunkat, ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. És ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Amen.
Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Indulj és menj, hirdest szavad, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én. Küldelek én, megállnak én, csak menj és hirdest szavar. Menj és hirdess szavad.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szentreiné Miskolci Mária hitoktató a küldetésről és a hivatásról elmélkedett a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Nagy Bálint jezsuita szerzetes, a rendhivatás gondozója az ifjúságpasztorációról osztja meg gondolatait. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3:05 egymás közt című műsorunkban szó lesz a mai nap aktualitásáról, hiszen ma van a katonazenekarok napja, majd a szalézi pedagógia sajátosságairól beszélgetünk. 4:00 zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Eszméljen föl és térjen Istenhez a föld minden határa, boruljon le színe előtt minden népcsalád. Egyedül őt imádják, akik a földben alszanak, hódoljanak előtte mind, akik a porba szállnak. Lelkem is élni fog ő neki. Olvasom a 21. Zsoltárban. Ernesto Cardenal 150. Zsoltár. Magasztaljátok a kozmosz urát, az ő szentélye a mindenség 100 000 millió fényévnyi rádiusszal. Magasztaljátok őt, urát a csillagoknak, meg a csillagközi térnek. Magasztaljátok őt, urát az atomoknak, meg az atomok közti űrnek. Magasztaljátok őt hegedűvel és fuvalával és szaxofonnal, magasztaljátok őt angolkürttel és klarinéttal, vadászkürttel és pozánnal, szárnykürtökkel és trombitákkal. Magasztaljátok őt csellókkal és brácsákkal, zongorákkal és pianinókkal. Magasztaljátok őt a blueszal, meg a jazzszel, és szimfonikus zenekarral és néger spirituálékkal, és Beethoven 5-ével, gitárokkal és xilofonnal. Magasztaljátok őt lemezjátszóval és magnetofonnal, minden, ami csak létezik, minden sejt, ami él, magasztalja az Urat. Alleluja. Urunk, köszönjük neked, hogy kicsiny életünk számára oly nagy cél tűztél ki. Veled munkálkodhatunk, veled szállhatunk síkra az igazságért, veled együtt békét teremthetünk. azt akarod, hogy erőszak és különösebb igények nélkül hitben és türelemmel elvigyük a te szeretetedet azoknak, akik ebben a szeretetben nem hisznek. Semmink sincs, csak a te erőd. Add nekünk szent lelkedet.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,